Tisztelt vendégeink, sok szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém megyei levéltárában mai konferenciánk alkalmával. Külön köszöntöm Brányi Mária alpolgármesterasszonyt, és Rász György urat, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgató helyettesét. Hát a mai konferenciánk az első világháborúnak a záró évéről, 1918-ról fog szólni. A levéltárunk gyakorlatilag ugye az egész centenáriumi időszakban minden évben szentelt egy konferenciát ennek a témakörnek, és ezeknek a konferenciáknak a megrendezéséhez a támogatást Veszprém várostól, a város önkormányzatától kaptuk. A Veszprém első világháborús centenáriumi bizottsága volt az, amely megítélte számunkra ezeket a támogatásokat, ezúton is nagyon köszönjük a városnak, hogy ilyen módon gond nélkül tudtunk minden évben az adott évről aktuális kérdésekről konferenciát tartani. A levéltár további tervei között szerepel az, hogy ezzel még nem zárul le ez a sorozat, hiszen ahogy úgy tudom, hogy a maga az emlékbizottság is működik tovább. Hát 1919-ről is szeretnénk majd jövőre egy konferenciát rendezni, és aztán 2020-ban pedig Trianon kérdésköréről is, és hát ezt így még szervezés alatt van, de azért hadd mondjam el, a mi elképzelésünk az volt, amelyet a városhoz már eljuttattunk, hogy egy nagyszabású nemzetközi konferenciát tartanánk, amelyben Veszprém testvérvárosaiból is érkeznének előadók, és így különböző szempontok alapján lehetne megvitatni ezt a kérdéskört, és ebben számítunk a Trianon lendület munkacsoportra, tehát Trianon 100 munkacsoportra is. Ablonci Balázs is körünkben van, a kutatócsoportnak a vezetője, és vele is már beszéltünk előre. Hát még alakul a dolog, de nagyon remélem, hogy össze fog jönni egy ilyen rendezvény 2020-ra. Nos, hát a mai konferencia nagyon izgalmasnak ígérkezik, az előadók és az előadás címek végig tekintve én mindenképpen nagyon várom az előadásokat, és akkor most nem is húzom tovább az időt, hanem szeretném felkérni Brányi Mária alpolgármester asszonyt, hogy tartsa meg a köszöntőjét.
Köszönöm szépen, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt konferencia résztvevők. A jelenlevők közül sokan tudják, hogy a Veszprém megyei levéltár a Veszprémi első világháborús centenáriumi emlékbizottságban a kezdetektől 2013-tól értékes munkát végez. És persze nem csak a bizottságban, de ami ennél lényegesebb is, az egész város számára fontos, értékes mindaz, ami az itt zajló feltáró-kutató munka eredményeként megszületik. Legyen szó adatgyűjtésről, forrásként használható adatbázisok kezeléséről, készítéséről, forrásközlésről, elemzésről, mindez a szisztematikus kutató munka eredménye gazdagítja városunkat. Az elmúlt 4 évben láthattunk tematikus kiállítást, részt vehettünk több konferencián, könyvbemutatót, ebbe a sorozatba illeszkedik a mai konferencia is. Ez volt a megnyitó örömteli része, mert bevallom, nehéz szívvel készültem erre a mai eseményre. Köszönteni egy konferenciát, még ha csak üdvözlő és korán sem szakmai előadóként, azt gondolom, hogy viszonylag nehéz, hogyha a konferenciának a címe a történelmi magyar királyság összeomlása. Úgy hiszem, hogy maga a cím sugallja azt, hogy ez egy valóban nehéz feladat. Azért nehéz, mert nem lehet erre a témára érzelemmentesen gondolni. Ha ezt a kérdést próbálja az ember feltenni önmagának, mindenképpen érzelem, fájdalom, veszteségérzés kerít bennünket hatalmába. Fontos a konferencia, hogy tisztán láthassuk és megérthessük ezt a történelmi kort, amely napra 100 évvel ezelőtt egy különleges fordulópontjához érkezett. Engedjék meg, hogy ezzel a témával kapcsolatosan Tormai Cecil egy írásából egy gondolatot felidézzek. A Bújdosó könyvben a november 13-ai dátumhoz kapcsolódóan az alábbi részlet szerepel. Minden nap meghozza a maga hírét, és a híreknek ragadozó karmuk van, stépik az eleven húst. Az erdélyi szorosokon oláhok jönnek befelé a visszavonuló Mackensen nyomán. A szerbek megszállták a bánságot, a bácskát, Temesvár, Zombor a kezükben van. A csehek Kassa irányába vonulnak, s miután megrabolták országunkat, most ki akarják rabolni még az ország régi címerét is. A magyar földnek, melyet Szlovenszkónak keresztelnek, 3 halmot és 2 keresztet lopnak tőlünk címerül. És így tovább. Hosszú oldalakon egy egész könyvön át a szemtanú hitelességével tájékozódhatunk ennek az időszaknak eseményeiről. Kívánom, mert úgy érzem, szükség van rá, hogy az a szálló ige, hogy a történelem az élet tanító mestere, ennek a konferenciának a segítségével erre az időszakra is hiteles, pontos történelmi krónikát állítson föl, hogy ez a tanácskozás, az önök által végzett munka tegye számunkra érthetőbbé ezt a kort, 1918. november 13-át. Köszönöm a figyelmet.
Apagmesterasszony, köszönöm szépen a köszöntő szavait, és akkor felkérem Rázi György főigazgatóhelyettes urat a köszöntője megtartására.
Tisztelt konferencia, kedves kollégák, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és én köszönhetem szeretettel önöket a Magyar Nemzeti Levéltár vezetése nevében ezen a konferencián. Veszprémben mindig szívesen jövök, több okból is. Egyrészt, mert laktam is itt, és éppen akkor, amikor a Magyar Néphadseregbe bevonultam, úgyhogy innen váltam igazán katonává. És ez a levéltár az elmúlt néhány évben, előtte is, de az integráció óta pedig különösen sokat tett, nem csak levéltári szakmai területen az előrehaladásért, hanem a történettudomány művelése terén is kiváló konferenciákat rendeztek és rendeznek, és meg kell mondjam őszintén, hogy itt van a legtöbb olyan levéltáros barátom is, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolok. Szívesen jöttem, ugyanakkor, amikor a címét megláttam a konferenciának, akkor egy kicsit össze is szorult, összeugrott a gyomrom, történelmi Magyarország végéről van szó. És azért, mert én egyetemi oktatóként, én középkorász vagyok, és egyetemi oktatóként az első 500 évnek a történetét tanítom, Magyar Királyság megalapítását és az első pár száz év sikeres vagy sikertelen történetét. A középkori gyűjtemény révén ennek az iratanyagát van szerencsém gondozni, és most éppen a végéről lesz szó, és ilyenkor az ember mindig egy picit átgondolja a történetet, egy picit tovább megy azon, ami a kötelező penzum, és elgondolkodik azon, hogy miért és hogyan kellett ennek megtörténnie. Az egyetemi oktatásban én többször alkalmaztam olyan unortodox módszereket, ami nem a kezdetektől megy előre, hanem visszafele lépegetünk. És én úgy látom, hogy ez egy picit hatékonyabb módszer a fiatalok megfogására és a történelmi ismereteik és érzékenységüknek a felkeltésére. Kezdve azon, hogy miért történt a második világháború, miért léptünk be, és így megyünk tovább, miért léptünk be az első világháborúba, miért vesztettük ezt el, és amikor a kérdéseket föltesszük és a válaszokat megpróbáljuk megadni, előbb-utóbb eljutunk a kezdeti időszakig, a kezdeti időszakhoz, és ilyenkor óhatatlanul fölmerül az emberben a kérdés, hogy hogyan történhetett mindez, és ki a felelős. Ugye mindig szeretjük a felelősséget kiosztani, ezek lehetőleg mások legyenek, nem mi. És a tapasztalat azonban éppen azt mondja, hogy minden generáció hozzátett egy picit ehhez a sikerhez, vagy sikertelenséghez, és azt gondolom, és a kollégák azt hiszem, akik ezzel a korszakkal foglalkoznak, egyetértenek vele, hogy nem terhelhetjük a felelősséget arra a generációra, amelyik az aktív politikát csinálta, és arra a közösségre, amelyik ezt átélte. Az azt megelőző generációk is tevékenyen, ha csak mindenki egy picit is, de tevékenyen részt vettek abban, hogy végül is az történt, ami. A megütközésemnek, az összeomlás végig gondolása miatti megütközésemnek az egyik súlyos kérdése az, hogy ugye Mohácsnál is megtörtént a középkori magyar királyságnak az összeomlása, ezt szeretjük így tanítani. Érdekes módon a 16. századiak nem gondolták ezt az egészet ilyen komolyan összeomlásnak, és sokkal lassabban történt. Több generációnak volt ideje fölkészülni arra, hogy itt most egy picit másként működik a dolog. Itt vannak a törökök, de mindenki tudta, hogy ezek előbb-utóbb el fognak menni. Számon tartották azt, hogy kinek hol merre voltak a falvai, és bámulatos módon a 150 év után az igényeket benyújtották, és megpróbálta ott folytatni az ország, ahol ezt abba hagyta. Ennek a több generációnak volt rá ideje, hogy fölkészüljön. 1918 és 20 között itt három olyan év történt Magyarországon, ami sokszerűen érte nem csak a politikusokat, hanem a lakosságot is. És azt gondolom, hogy a különlegessége ennek az esemény sorozatnak éppen ebben a gyors lefolyásban, ebben a sokszerűségben van. Ilyen jellegű traumát ilyen gyorsan nem kellett a korábbi századokban eltűrnie, elviselnie az országnak. Amikor mindezeket elmondom, azt is szeretném hangsúlyozni, végigtekintve a repertoárján ennek a konferenciának, hogy hol helyezkedik el, hol helyezkednek el a Magyar Nemzeti Levéltár megyei levéltárainak és az országos levéltárnak is a különböző rendezvényei, konferenciái a történettudomány egész évben. Az elmúlt években volt szerencsém több helyszínen megfordulni, és úgy látom, hogy egyre inkább erősödik a levéltárak szerepe a történettudományon belül. A történészek, akik nem levéltárban dolgoznak, is rájöttek arra, hogy a források itt vannak, és azok a szakemberek is itt vannak, akik jól értenek. Ehhez érdemes őket bevonni a munkába, érdemes rájuk is alapozni, amikor különböző projekteket indítunk. A repertoár alapján úgy látom, hogy nagyon szépen illeszkedik egymásba az úgynevezett országos történet és a helytörténetnek a viszonya, hogy csak két témát vagy nevet emeljek ki, Polman Ferencnek, illetve Nagy Szabolcsnak az előadása különösen érdekes ebből a szempontból. És itt arra szeretném a figyelmet fölhívni, illetve megerősíteni azt a tudatot mindenkiben, hogy az ilyenfajta vizsgálatokra, a helytörténeti kutatásokra és a helytörténetnek az önálló művelésére, amit a levéltárak felvállalnak, rendkívül nagy szüksége van az országos történetnek is. Ezek egy-egy építő kövei nem csak a helyi monográfiának, nem csak a megye monográfiának, hanem magának az országos történetnek is. Kívánom a konferenciának azt, hogy ilyen építő kő legyen a mai napunk a továbbiakban. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen főigazgató helyettes úrnak a köszöntést, és akkor már kezdhetjük is a konferencia érdemi részét. Átadom a szót a levezető elnökünknek, Czesz Balázs, a Magyar Nemzeti Levéltár Fejér megyei levéltárának igazgatója lesz a elnök, és akkor elnök úr parancsolj, mi pedig azt hiszem, hogy odaülünk.
Köszönöm szépen, tisztelt alpolgármester asszony, főigazgató helyettes úr, tisztelt igazgató úr, volt igazgató úr, igazgató helyettes úr, kedves kolléginák, kollégák, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém megyei levéltárában. Nem először, és biztos nem utoljára vagyok jelen rendezvényen, akár levezető elnökként, előadóként vagy hallgatóként, mindig nagy örömmel jövök. A 100 év az 100 év, tagadhatatlan, és hát jellemzően nem évfordulóhoz köthető történetírást folytat a Magyar Nemzeti Levéltáriban nagy közgyűjteményeink, de azért ne legyünk álszentek, döntéshozók, politikai döntéshozók, fenntartók bizonyos évfordulókra azért nagyobb lelkesedéssel és érthetően biztosítanak anyagi forrásokat. Mi ugyan nem pénzért dolgozunk, hanem tulajdonképpen lelkesedésből. Tehát a körülmények azért, a megrendezés és az egyebek azért megkívánják néha, hogy egy kicsit materiálisan szemléljük ezt a világot. Úgyhogy természetesen alkalmazkodni kell, ez az egyik, a másik pedig azért az is nagyon fontos, nem öncélúan önmagunknak adunk elő, hanem bizony a széles nagy közönségnek. Tehát ilyenkor ezeken az évfordulókon alkalmunk nyílik arra, hogy megmutassuk azokat a kutatási eredményeket, amelyeket egyébként a levéltárak szobáiban, vagy kutatótermeiben, vagy a történészek az otthon magányában végeznek, és ezek az évfordulók lehetőséget biztosítanak arra, hogy szélesebb néptömegek, ha szabad ezt a kifejezést használnom, megjelenjenek, és meghallgassák azokat az elmúlt éveknek az eredményeit, amelyek adott esetben egy-egy évfordulóhoz köthetően új megvilágításba helyeznek bizonyos dolgokat. Én az utóbbi időben laikusként, vagy inkább mondjuk fél laikusként nagyon sok rendezvényen vettem részt, ugye első világháborúhoz kapcsolódóan, illetve az első világháború végéhez. A parlamentben már helyhiány miatt nem jutottam be, de az akadémián ott voltam két múlt héten, és nagyon sok helyen folyik konferencia rendezvény, és nagyon helyes, hogy vidéken, Veszprémben, Székesfehérváron, Debrecenben, és itt tovább, más helyszíneken is beszélünk ezekről a kérdésekről, hiszen nem mindenkinek van lehetősége, hogy eljusson Budapestre, és ott meghallgatja, és igenis végigtekintve a hallgatóságon, nem csak itt, hanem máshol is, látjuk, hogy van rá igény. Tehát ezek a rendezvények ebből a szempontból is fontosak, hogy a helyi közösséghez is eljutnak azok az információk, amik egyébként egy adott esetben csak a székes fővárosban mozognak. Nem azért jöttek, hogy engem hallgassanak, úgyhogy én ezt most be is fejezem. Elnöki szerepembe helyezkedve arra kérem az előadókat, hogy nagyon fegyelmezett végrehajtást kérek tőlük, tehát a rájuk szabott 20 perc, az 20 perc legyen. Tiszteljük meg az előadók társainkat, illetve a hallgatóságot is azzal, hogy nem húzzuk az időt. Természetesen a szünetben és a rendezvény után mindenkinek lehetősége van a diskurzus tovább folytatni szűkebb körben. Akikben kérdések ébrednek, azoknak mindenkinek lesz lehetősége föltenni a szünetben. Nagyon szépen tagolt a rendezvény, tehát minden egyes blokk után lesz kérdések feltevésére lehetőség. Hát én más nevűen nem szívesen nyilatkozom, de a hallgatóságtól már most megkérem a mi lett volna, ha kezdetű kérdéseket ne tegyék fel az előadóknak. Ezekre úgyse tudnak válaszolni, ha tudnának, akkor már egy jól fizetett amerikai kutatóintézetben válaszolgatnának ezekre a kérdésekre. Természetesen más tekintetű kérdéseket azt én nagyon szívesen megválaszolnak. Én más nevében mindig szívesen ígérek, tehát ezt az ő nevükben meg tudom ígérni. Nem is húzom tovább tehát az időt, felkérem Polman Ferencet, a Hadtörténeti Intézetből, hogy a Monarchia hadseregének állapota az első világháború végén című előadását tartsa meg. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt konferencia. Az elnök úr szavaira reagálva, én a magam részéről fogadom, hogy a rám mért 20 percet be fogom tartani. Isten engem úgy segéljen. Szóval az én előadásom egy örökzöld kérdéssel foglalkozik. A történelem örökzöld kérdései valójában olyan problémák, amelyekre a szaktudomány bonyolultságuk vagy az elégtelen források esetleg egyéb okok miatt nem képes többé-kevésbé szakmai konszenzust élvező megoldást felmutatni, vagy amelyekre adott válaszát a közvélemény nem érzi eléggé meggyőzőnek, és ezért állandóan az érdeklődések középpontjában tartja. A hadsereg és a politika mindenkori viszonya lehetne az előbbire példa. Ezt a kérdéskört a dinamikusan változó tényezők miatt lehetetlen stabilan levenni a napirendről, ennél fogva bizvást nevezhető örökzöldnek. Utóbbira pedig keresve sem lehetne találni jobb példát annál a kérdésnél, vajon mi történt Petőfi Sándorral, Fehéregyháza és Segesfele között a ma bizonyos napon 1849 nyarán. Itt a tudomány kínálta választ, a közvélemény egy része makacsul valótlannak tekinti, ezért másik megoldást követel, és így tartja napirenden az ennél fogva örökzöld kérdést. Természetesen az első világháború történetének is megvannak a maga örökzöld kérdései. Közöttük az egyik az Osztrák-Magyar Monarchia 1918 őszi katonai összeomlásával kapcsolatos, és mint ilyen, tulajdonképpen jól illusztrálja az örökzöld történelmi kérdések harmadik típusát, amikor is a szaktudomány maga sem jut konszenzusra, és ezért értelemszerűen a közvélemény állásfoglalása is hasonlóképpen megosztott lesz. Ebben az esetben a probléma forrása az a feltűnő ellentmondás, amely a gyors és látványos vereség, valamint azon tény között feszül, hogy a Monarchia csapatai a vereség manifesté válásának pillanatában, azaz a kapitulációval felérő fegyverszüneti szerződés megszületésekor ellenséges területen állnak. Ez utóbbi tényt a közvélekedés általában előnyös stratégiai pozíciónak tartja. Az ellenség földjének megszállása minden bizonnyal annak a jele, hogy a megszálló fölényben van, a megszállást elviselni kénytelen féllel szemben. Ezt a felfogást azok a történelem kérdései iránt érdeklődők, akik egyúttal megfelelő mélységben járatosak a sakkjátékban, bizonyára nem osztják. Talán szükségtelen itt most a hadművészet és a sakkelmélet közötti párhuzam bizonyítása, és elég, ha csupán Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér nevét említem, mint olyan gondolkodó elméjét, akinek a számára ez a párhuzam kétségtelenül fennállt. A sakktábla képzeletbeli felezővonala, mely a negyedik és ötödik sor között húzódik, olyan határvonal, amelyen túl pozícionálni valamely bábunkat, alapjában véve egyfajta térelőnyele, amivel eképpen korlátozhatjuk az ellenfél számára rendelkezésre álló játékteret. Önmagában azonban ez korán sem bizonyíthatja, hogy előnyösebb az állásunk, mint hogy a sakkban a saját és ellenséges bábuk pillanatnyi pozíciója mellett a bábuk abszolút és relatív értéke is döntő szerepet játszik az állás értékelésben. Akik azonban nem tudnak kellő mértékben sakkozni, és a nagyközönség túlnyomó többségére azért ez a jellemző, azoknak rendszerint nehezére esik elfogadni a látszólag igen kedvező, némelyek számára akár győztesnek is minősítető pozíciók ellenére bekövetkezett gyors és katasztrofális méretű összeomlást. A vereség legkézenfekvőbb oka, hogy tudnék, az ellenség katonailag erősebb volt, azért nem elfogadható minden további nélkül, mivel az a tény, hogy a monarchia seregei állnak ellenséges földön is nem fordítva, azt sugallja, hogy katonailag mégiscsak a mieinknek kellett erősebbeknek lenniük. Ezért feltételezhető, hogy a vereségnek másféle okai lehettek, méghozzá olyan okai, amelyek valamilyen értelemben nem összeegyeztethetőek a fair hadviseléssel. Valamiféle árulásnak, ármánynak, mindesetre tisztességtelen beavatkozásnak kellett történnie, mivel egyébként az ellenséges túlerő dacára joggal lett volna elvárható, hogy legalább döntetlenre hozzuk a háborús mérkőzést. Akik efféle kételyeket fogalmaznak meg, rendszerint elsődleges jelentőséget tulajdonítanak a létszámlálatoknak, és jóval kevesebbet a csapatok mindenkori harcértékének. Tény, hogy az előbbi mutató viszonylag könnyű szervvel megállapítható a korabeli létszámjelentésekből, habár ezek a létszámadatok voltak éppen mindig is nehezen összevethetők egymással. A különféle sereg, illetve csapattestek száma alapján történő összevetés tekintettel a különböző feltöltöttségi szintekre eleve téves eredményre vezet. A harcolók darabszámra történő összehasonlítására a hiányos létszámjelentések miatt sem ígér többet, nem is beszélve arról, hogy elfedi a csapatok belső kohéziójának szempontját. A kvantitatív összevetés azonban még mindig több fogódzót kínál, mint a harcértékre vonatkozó becslés. A harcérték, mint az úgynevezett katonai hatásosság kifejezője, lényegében az emberi tényező figyelembe vételét jelenti a hadviselés során. A hadművészet történetében már akadt példa olyan kísérletre, amely összefüggést állapított meg a hadműveletekben résztvevők száma, a hadműveleteket befolyásoló egyéb, például földrajzi, időjárási tényezők, továbbá a résztvevő alakulatok minősége között, e három tényező szorzatából képezve a harcértéket. A képlet felállítója, az amerikai Trevor N. Dupuy ezredes azonban kénytelen volt belátni, hogy, idézem, egyenlete nem teszi lehetővé a harcérték használható módon való számszerűsítését, és olyan könnyen meghatározható, de nehezen megfogható tényezők méretűvé tételét, mint a parancsnoklás, a morál, a kohézió, a motiváció, a kezdeményezés és a bizalom. Idézet vége. A fenti tényezőkön felül azonban a katona minőségét olyan további nem, vagy legalábbis háborús körülmények között nem mérhető tényezők is meghatározzák, mint a tápláltság, a fizikai kondíció, az egészség, a kiképzettség. Végezetül pedig az egyik legfontosabb faktor a küzdelem céljaihoz való viszony, illetve a motiváció. Ezek fokára, meglétére vagy hiányára legfeljebb csupán következtetni lehet, holott legalább olyan mértékben befolyásolják a harc várható kimenetelét, mint a mérhető tényezők. Dupuy egyébként a relatív harcérték fogalmával is operált, amely a két ellenfél fenti képlettel meghatározott harcértékének arányából keletkezett. És bármennyire is hajlamosak lennénk legyinteni az egész kísérletre, annyit kétség kívül az amerikai hadtörténész javára kell írnunk, hogy legalább kísérletet tett a nehezen megfogható tényezők történelmi elemzést keretében való meghatározására. Amikor ugyanis a hadtörténészek az előadásom elején említett kérdésre, tudnék, hogyan omolhatott össze a monarchia hadereje, amikor még mindig ellenséges földön állt, választ keresnek, kétség kívül azokat a szempontokat veszik szemügyre, amelyeket Dupuy fentebb megemlített. A hadilevéltárak polcain fennmaradt és részben publikált korabeli beszámolók és jelentések alapján ugyanis képet nyerhetnek a monarchia haderejének állapotáról, illetve ezen állapot fontosabb aspektusairól. Ebből kiderül, hogy a monarchia hadereje, legalábbis az olasz hadszintén vonatkozásában, minden lényeges szempontból alul maradt a szemben álló olasz és szövetséges csapatokkal való összehasonlításban. A mérhető tényezőknél, mint a létszám, fegyverzet és felszerelés, ez számszerűsíthető. Ám az elfogult értékelések szerzői ezen gyakorta azzal teszik túl magukat, hogy a javunkra mutatkozó magasabb harcérték a mennyiségi lemaradást bőven kiegyenlíti. Ez azonban 1918 őszén már alig, ha nem, bőven kimerítette az önbecsapás fogalmát, még akkor is, ha egyes osztrák-magyar alakulatok becsülhető harcértéke adott esetben felülmúlhatta a szemben álló olaszokét. Egészében azonban a magasabban jegyzett katonai képességeket, a fizikai állóképesség és a motiváció tekintetében mutatkozó hátrányok sajnos hatástalanították. A létszámbeli lemaradás mind abszolút, mind relatív értelemben megmutatkozott. Az egységek alacsony feltöltöttségi szintje egyes esetekben már a szolgálat képességet is lehetetlenné tette. A frontra érkező pótlások minőségileg általában gyengébb, újonc, fizikailag gyenge, illetve katonáskodást eleve utasító katonákból álltak, akiknek a terelhetősége is eleve alacsonyabb volt. Az ellátás területén mutatkozó megoldhatatlannak tűnő problémák, az eleve gyenge élelmezés vészesen lecsökkentette a katonák testsúlyát és állóképességét, ráadásul a visszaélések és szervezetlenség miatt még a nekik járó fejadagot sem kapták meg, a ruházat különösen a fehér nemű krónikus hiánya, ami a katonák önbecsülését is rombolta. Előfordult, hogy egyesek sisakban, zubbonyban, de nadrág nélkül teljesítettek szolgálatot. A frontélet elviselését rendkívüli módon megnehezítette. Az ellenség jobb és hatékonyabb fegyverzete, valamint nyomasztó légifölénye a sikeres ellenállás lehetségességébe vetett hitet apasztotta. Az anyagi térre mutatkozó hátrányokhoz hozzájöttek még a nehezen vagy sehogy sem mérhető problémák. Ezek miben létére jól lehet következtetni azokból a pontokba szedett megoldási javaslatokból, amelyeket a hadsereg főparancsnokságtól a 6. hadsereghez vezényelt vezérkari tiszt Jakobi Alzedes 1918. szeptember 25-i jelentése tartalmazott. Közülük az első az ellátásra vonatkozott, amivel kapcsolatban az Alzedes szigorú ellenőrzést tartott szükségesnek annak biztosítására, hogy a katonák ténylegesen megkapják, ami jár nekik, mivel szerintem már ezt is nagyra értékelnék. Szintén az ellátás állt a második pont fókuszában. Jakobi szerint a csapat pihenőbe utalt katonáknak jobb kosztot kell kapniuk, mivel csak így van értelme annak, hogy ide kerülnek. Jelzi a probléma fontosságát, hogy a harmadik pont is ehhez kapcsolódik, amennyiben az ellátási cikkek pénzben történő részbeni megváltásának is csak akkor van alezredes szerint értelme, ha a kantinokat úgy szervezik, hogy ott a katonák jobb minőségű élelmiszert is vehetnek. Fontos megállapítást tartalmaz a negyedik pont, amely szerint a katonák számára a legjobb pihenés a szabadság. Mivel hazulról az emberek testileg és lelkileg kipihenve jönnek vissza. Ezért sürgeti, hogy a szabadságok elosztásánál érvényesüljön a lehető legnagyobb liberalizmus, mégpedig a tisztek esetében is. Utóbbiak szívfájdalmát érinti az 5. pont. Jakobi szerint meg kell gyorsítani a kitüntetési javaslatok elbírálását. Mivel ezek ezzel jócskán meg lehetne növelni a tisztikar ügybuzgalmát. Hiszen még a júniusi piavei csata során keletkezett előterjesztéseknek tesek is elintézetlenek, mondja Jakobi. A hatodik pont talán kevésbé fontosnak látszó problémára utal, hogy tudnélik a hadosztályokat lépten nyomon dobálják az egyes hadseregek között, ami jócskán megnehezíti a tervezett kiképzést, illetve műszaki munkát. Végül a hetedik pont igazán húsba vágó gondot igyekszik orvosolni. Javasolja, hogy a menetformációkban kiérkező pótlást csak akkor osszák be az egyes ezredekhez, amikor az illető ezred tartalékba kerül. Így az alparancsnokok megismerhetnék az új embereket, akiknek módjuk lenne beilleszkedni az új kötelékekbe. Ráadásul így mód nyílna a kiképzettség fokozására is. Bármennyire is fontos gondokat említ az alezredes, feltűnően nem említi a harci kedv kezdődő csökkenésének jeleit. Mindez arra utal, hogy a megszemlélt csapatokhoz még nem ért el a bolgárok dobropoljai vereségének riasztó híre. Jelentéséből úgy tűnik, hogy ekkor még a legfontosabb problémákat az ellátás és a gyakoribb szabadságolás, no meg a tiszti kitüntetések zöggenőmentes kiosztása megoldhatná. A döntő változások ezek szerint majd csak a következő hónapban fognak bekövetkezni. Vagyis a vereség okait az októberi eseményekben érdemes tovább keresni. De erre ebben az előadásban én most már nem vállalkozom, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen! Itt valaha teljesített katonai szolgálatot tudja jól, hogy a hadsereg a gyomrával harcol, de nem állt, ha van felszerelése és fegyverzete is. Láttuk az előadásból, hogy a háború végén a monarchia hadserege ezeknek igencsak hiány volt. Ezeket is figyelembe véve még jobban tudjuk értékelni azt a hősies helyreállást, amit a katonák a fronton véghez vittek. Most pedig akkor felkérem Pintér Tamást, a Nagy Háború blog oszlopos tagját, hogy ez az offenzíva volt az utolsó erőfeszítésünk, magyar királyi Veszprémi 31. honvédgyalogezred az 1918-as júniusi piávei harcokban című előadását tartsa meg. Köszönöm szépen.
Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Először is szeretném megköszönni a meghívást. Köszönöm, hogy az alapítványunk blogunk nevében újra itt lehetek Veszprémben. A 20 perc nekem elég szoros időkorlátot jelent, hogy majd kérni fogom, hogyha már nagyon a vége felé járunk, hogy akkor elnök úr jelezze ezt a számomra. Mert a téma azért nagy. Itt az előző előadásban hallhattuk, hogy milyen állapotban volt a hadsereg 1918 őszén. Amiről én fogok beszélni önöknek, ez egy korábbi időszak, mégpedig 1918 nyara, amikor ez a hadsereg szintén nem volt különösebben jobb állapotban, azonban mégis egy olyan offenzívába vett részt, amiről én azt gondolom, hogy jelentős szerepe volt abban, hogy 18 őszén ez az összeomlás megtörténhetett. És a piavai offenzíván belül is szeretném a helyi alakulatnak, a Veszprémi 31-es gyalogezrednek a piavai harcait bemutatni önöknek. Mielőtt, és akkor azt kérdezem, hogy hogyan tudok léptetni. Igen. Tehát mielőtt a konkrét offenzíváról beszélünk, itt szóba került az előző előadás során is a politikai döntés. A 1918 nyarán megindult piavai offenzíva hátterében szintén egy ilyen politikai döntés állt, mégpedig 1918. február 20-án Bad Hamburgban II. Vilmos, mint egy kihallgatásra magához rendelte Károly királyt, és számon kérte rajta a béke törekvéseit, és fegyverhűségére emlékeztette. És ekkor szóba került közöttük a várható 18 tavaszi nyugati fronton zajló offenzíva, amihez támogatást kért Károlytól, hadosztályokat is kért, illetve mivel Károly ezt elővonakodott, de néhány hadosztály átkerült a nyugati frontra ennek ellenére is, abban állapodtak meg, hogy az olasz fronton Piavénál az itt állomásozó osztrák-magyar haderő szintén támadást indít. Károly ezt vállalta annak ellenére, hogy a hadvezetés, majd látni fogjuk, kevésbé lelkesedett ezért az ötletért ekkor. Ugye 18 nyarán a Piave vonalánál, tehát 100-120 kilométerre Olaszország területén vagyunk már, a Caporettói áttörést követően ide tevődött át a frontnak a vonala, és itt kellett kialakítani ennek a támadásnak a tervét. Az ekkori vezérkari főnök Arthur Acztábornoknak nem volt könnyű dolga, ugyanis amikor megszületett ez a politikai döntés, akkor neki az alvezéreinek a véleményét is figyelembe kellett vennie. Mégpedig a legnyomósabb véleményt elődje Kondrátov Hötzendorf képviselte, aki ezt a támadást, ha már támadniuk kell, akkor ezt Dél-Tirol felől szerette volna megindítani a Konrád hadseregcsoporttal. Borojevics, aki szintén fajsúlyos személyiségnek számított, az isonzó hadseregnek a parancsnoka, Borojevics hadseregcsoportnak a parancsnoka, ő a Piavin történő erőszakos folyamátkelésnek volt a híve. Egyébként ő volt az a hadvezér, akinek legkevésbé tetszett magának az offenzívának az ötlete. Ő szerette volna a hadsereget megmenteni, tehát a háború utáni időszakra, tehát ő kevésbé volt ennek a támadásnak a híve, de ha már ilyen döntés született, akkor ő azt szerette volna, hogyha ez az ő front szakaszán történik meg. És neki is volt egy jelentős alvezére, József főherceg, aki ekkor a 6. hadseregnek volt a parancsnoka. Az ő személye ismerős a közönség számára, annyit el kell mondani róla, hogy itt ő egy idézőjelben hadseregnek a parancsnoka, és tudjuk, hogy előtte a román fronton egy egész arcvonalnak volt a parancsnoka, tehát ez valamilyen szempontból egy kicsit visszalépés is volt az ő karrierje szempontjából, de ő itt szintén bizonyítani akart, és magának is kért ebből a támadási tervből, mégpedig a Borojevics hadseregcsoport jobb szárnyán, a Montello ellen, a Piave könyöknél kezdeményezett ő maga is támadást. Arthur Arc tábornok nem akart szembeszegülni, valószínűleg nem akart konfrontálódni a tekintélyes alvezéreivel, így engedett mindenkinek a nyomásának, és nem egy egységes támadásnak a terve állt itt elő, mint ahogy Caporettónál történt, hanem mind a három irányból megindult ez a támadás, és mind a három hadvezér maga is támadást indított a saját területén. Tehát szétaprózódtak azok az erők, amelyek rendelkezésre álltak ebben az időszakban. És ez a hadsereg, azért azt tegyük hozzá, hogy ebben az időszakban már szintén nagyon rossz állapotban volt. A Caporettói áttörés némi följavulást jelentett a hadsereg ellátásában. Ugye hozzáfértek az olasz raktárakhoz, élelmiszer szempontjából is, ruházat szempontjából is néhány hónapra megoldotta a hadseregnek a helyzetét. Olyan parancsokat kellett kiadni, hogy például a felső ruházatban kötelező az osztrák-magyar egyenruha viselése, mert még a felső ruházatot is átvették volna az olaszokét, amikor rászabadultak a katonáink ezekre a raktárakra. Ugyanakkor viszont 18 tavaszára, nyarára ezek a készletek elapadtak, és ez a hadsereg újra éhezni kezdett. Borojevics volt az, aki egy alkalommal lép egy magyar alakulat előtt, a budapesti 32-es gyalogezred előtt, a házi gyalogezred előtt, mondta azt, hogy hát a katonának nem csak harcban kötelessége meghalnia, hanem ha ő azt mondja, akkor az éhezést is meg kell halnia. Tehát ez egy nagyon kemény parancs volt, és ezt József Füveszeg is hallotta, a naplójában ezt megörökíti, és hát ő meg is írja, hogy hát azért nem biztos, hogy a katonákat így kéne lelkesíteni egy készülő offenzíva előtt. Viszont azért ez annyiban mégiscsak lelkesítő volt, hogy a katonáknak az emlékezetében nagyon érte a Caporettói offenzívának a sikere, annak az eredménye. És egyedüli, vagy legalábbis nagyon kevés olyan offenzíváról tudunk, amikor a katonák örömmel mentek a támadásba, mert mit vártak? Azt vártak, hogy azokat a problémákat, amikkel már itt 18 tavaszán szembesültek, ezeket megoldja ez a sikeres offenzíva. Bíztak abban, hogy jól tudnak lakni, föl tudnak normálisan öltözni, és az, hogy közelebb kerül a háborúnak a vége. Tehát egy bizonyos pozitív várakozás előzte meg ezt az offenzívát. Amivel viszont nem számoltak, hogy az olasz oldalon új vezérkari főnök volt, Cadorna utódja, Armando Diaz tábornok alakította ki itt az olaszok mélységi védelmi rendszerét, amit angol-francia mintára és kezdetben angol-francia hadosztályok segítségével alakított ki. Például azon a területen, amiről majd most bővebben lesz szó, a Montello környékén, ott angol hadosztályok álltak korábban állásban, és ezeket a védelmi rendszereket, amiben szemben a veszprémiek is harcoltak, az angolok építették ki a kezdeti időszakban. 1915. június 15-ére tűzték ki a támadásnak az időpontját, ez már egy halasztott időpont volt, kezdetben május végére szerették volna ezt az időpontot tenni, de a fölvonulási nehézségek miatt, illetve a Piave áradása miatt eltolták ezt az időpontot június 15-ére. Június 15-én hajnalban 3 órakor indult meg a tüzérségi előkészítés, a monarchiának 48 hadosztálya sorakozott itt föl, az olasz, angol, francia 58 hadosztálya szembe, tehát létszámban is erősebb volt az olasz antant hadsereg. Ugyanakkor miben bízhatott mégis ez a haderő? Abban, az osztrák-magyar haderő, abban, hogy ahogy Caporettónál sikerült egy bizonyos ponton áttörni és megúrasztani az olaszokat, hogy itt is hasonló szituáció fog történni, tehát ha sikerül egy ponton áttörni, akkor az olaszok onnétól kezdve nem fejtenek ki komolyabb ellenállást. És miben bíztak még? Itt a harcértéknek a kérdése az előbb Pohlmann Ferenc előadásában is előjött. Bíztak az osztrák-magyar csapatok jobb harcértékében, mégpedig ezen belül is a roham csapatoknak a jobb harcértékében, akiket 1918 tavaszától intenzíven képzett ki az osztrák-magyar hadvezetőség, kimondottan készülve erre az offenzívára. Az északi, tehát megtörténik 15-én, június 15-én hajnalban a tüzérségi előkészítés, és egységesen 5 óra 40 perckor megindulnak a gyalogsági csapat, a gyalogság is. Az északi részt, a déltiról felől induló támadást azt gondolom, hogy gyorsan el tudjuk intézni, mert itt nagyon gyorsan összeomlott ez a támadás, már aznap az első állásokba tértek vissza a csapatok. Erről különösebb szót nem is érdemes ejtenünk. A déli, tehát a Piavai fronton folyó, a Borojevics szakaszán folyó támadás viszont sikereket hozott. Mégpedig, még ha nehézségek árán is és súlyos veszteségekkel, de a Piave alsó szakaszán több ponton át tudtak törni, és ahogy ezen a vázlaton is láthatjuk, volt, ahol 3-4, volt, 5 km mélységbe is be tudtak hatolni az olasz védelmi rendszerbe. Itt viszont megakadt a támadás, ekkor kellett volna az a döntő nyomás, még az a haderő, az a tüzérségi támogatás, az a légifölény, ami nem volt meg. És ami még itt nehezítette az átkelő csapatoknak a dolgát, maga a folyó, a Piave. Ugye eleve az offenzívának az indítását is az áradás miatt halasztották el későbbre, és itt is június 15-én se volt szerencséjük, ugyanis esőzés kezdődött, és az esőzések következtében az addig, majd látunk képeket, hoztam képeket, aki ismeri a tevékenységünket, tudja, hogy mi szeretjük ezeket a helyszíneket fölkeresni is, egyrészt hadszintérkutatóként is, másrészt pedig az emlékezet ápolása és az emlékhelyek fölkeresése céljából is. Láthatjuk, hogy milyen békés, nyugodt folyó, normál állapotban a Piave, viszont ha csak egy kis esőzés van, egy nap után is óriási folyóvá dagad, 1 kilométeres vízszélmederrel, és 4 méter per szekundumos sebességgel folyik ilyen esetben, és ez a sebes folyó a épülő ponton hidakat mind elsodorta, másrészt pedig az olasz tüzérség és légierő, amikor végre sikerült volna megépíteni ezeket a pontonokat, sorba szétlőtte, illetve szétbombázta ezeket, tehát nem sikerült kellő utánpótlást átjuttatni a déli területen, és hát van egy szakasz, ez a Papadopoli sziget környéke, ahol viszont nem sikerült az áttörés sem, az átkelés sem, ami később a Montellói harcok szempontjából is problémát jelentett, ugyanis nem volt folyamatos összeköttetés a Piave mentén. Néhány korabeli fotó az átkelésről, tehát itt látható a Piavének a medre, sok szigetből áll, a pontonokban 20 katona helyezkedett el, ezeken utászok eveztek, illetve kihasználták a folyónak a sodrását, északabbról indultak, és a víz sodort a délet felé a pontont, és a túlparton szálltak ki a pontonokból, de ezt megtervezték, hogy hol zajlik ez, és visszafelé pedig dróton húzták vissza ezeket a pontonokat. A szigeteken pedig a katonák maguk emelték át, húzták át a pontonokat. Néhány korabeli fotó magáról az átkelésről. A déli területen megállt, megakadt ez az offenzíva. A Piave könyök környékén, a 6. hadseregnél is megtörtént a támadás. 5 óra 40-kor a gyalogság átkelt, mégpedig ezen a szakaszon, ami számunkra igazából érdekes, ez a 24. hadtestnek a támadási területe a 6. hadseregen belül, és itt a 17. hadosztály volt az, amelynek a vonalán később a 41. hadosztály, ebbe tartoztak a veszprémiek is, átkeltek a Piavén. A 17-es hadosztálynak az élét a 39-es debreceni és a 46-os szegedi gyalogezred jelentette. Aki ismeri a blogunkat, Kókai László naplójából nagyon érzékletes leírást olvashat ezekről a napokról, hogy hogyan zajlott ez, és hogyan zajlottak a kezdeti harcok. És a napló azért is érdekes, itt Veszprémben is, mert azokon a helyszíneken, ahol ő járt és amiről ír, ugyanezeken a helyszíneken jártak a veszprémiek is. Sőt, ugyanabban az állásba váltották később egymást, majd erről mutatok képeket is. Tehát 15-én délelőtt folyamán 9-10 órára sikerült mind a három olasz állást elfoglalniuk, és azt a kitűzött célt, amit támadás első céljaként meghatároztak, azt el is érniük. Viszont itt szintén az a helyzet állt elő, ami a délebbi területen a piava elkezdett áradni, nem tudtak kellő utánpótlást átvinni, nem tudtak tüzérséget átvinni, megrekedt, megállt ez a támadás a Montello gerincén, majd innen 17-én indítottak egy újabb támadást, akkor lejöttek a hegyről, lejöttek a hegy aljába, Nervéza városához, ami számunkra majd a veszprémiek szempontjából is érdekes lesz, illetve plusz hadosztályokat vetettek be. És itt jönnek a veszprémiek képbe, mégpedig a 41. honvéd hadosztály, aminek a részeként a veszprémi 31-esek és a szatmári 12-es gyalogezred volt, akik először átkeltek a Piavén és a Montellón helyezkedtek el, és felsorakoztak a 17-es hadosztály ezredei mögött. Itt egy picit részletesebb vázlat erről a területről. Mina, illetve Márkadelli és a Jakur az a átkelési hely, ahol a veszprémiek is később átkeltek. Hát itt a Jakurnál jelzi ponton hidat is. Sajnos ezt a hidat nem sikerült folyamatosan működtetni, föntartani, tehát itt mindig gondok voltak az átkeléssel. A veszprémiek esetén is tudjuk, hogy az alakulat egy része a ponton hídon keltett, utána elsodorta az áradás, a másik részét már pontonokkal evezve vitték át az utászok. Az előadásom címét is Tersánszki Józsi Jenőtől vettem, aki szintén itt harcolt a karánsebesi 43-as gyalogezred hadnagyaként. Tényleg, ha az ember kijut ide a területre, akkor azt látja, amit itt Tersánszki is leírt. Gyönyörű festői vidék, tehát ennél szebbet nem lehet elképzelni. Toszkanához hasonló a környék, és itt zajlottak ezek az események. És ami miatt Tersánszki érdekes még, az ő regénye, az Egyszerúza története szintén nagyon érzékletes leírást ad ezekről a harcokról, és ahol ő jár, és amit megörökít a regényében, azok a helyszínek, mind ugyanazok a helyszínek, ahol a veszprémiek is jártak. Tehát ezek az események a veszprémiekkel is történhettek volna. Így néz ki ma napjainkban ez a kastély, és hát így néz ki szembe a Montello, ami ahová átkeltek a veszprémiek is, és ennek a tövében vívták a harcaikat. Korabeli vázlatok a területről, a parókiadi Nervéza templomot ajánlom a figyelmükbe, ez a későbbi harcok szempontjából fontos jelentőségű hely lesz a veszprémiek esetén is, ez már Szovila településen található. És hát a korabeli és a mai állapot egy dián. Egy rohamcsapat, nagyon fontos szerepe volt itt is a rohamistáknak, Kókai László, akinek már a nevét említettem, rohamszakasza, akik elsőként keltek át, az első között keltek át a Piavén, és hát például az ő szakaszát, amely szakasz a 46-osok 8. századába tartozik, szintén a veszprémiek váltják, a veszprémi 31-eseknek az 1-es százada később. Ő a térképeken be is jelölte azt az előrehaladási irányt, ahogy ők a Montellón előre törtek. Ez azért érdekes, mert ugyanezen a vonalon haladtak később a veszprémiek is a nyomukban, tehát Szovila települést láthatjuk, ez volt az, ahol később a veszprémiek is, aminek a határában küzdöttek. Itt egy picit nagyítva ugyanaz a vázlat, amit korábban már láthattunk, és pirossal jelölte az ő előre haladási útvonalát. Az átkelésről néhány fotó, ugyanígy keltek át a veszprémiek is. Itt csak egy érdekesség, a sisakon az a fehér pötty, az nem véletlen, hogy a tüzérség hátulról, a tüzérség megfigyelők lássák, hogy épp merre tartanak a támadó egységek. Az átkelésnek néhány fotója, a veszprémiek, illetve a szegedieknek a veszteségei, és az arcvonal, amit elértek, és ez azért érdekes, mert ők június 18-áig voltak itt állásban, és őket váltották itt ezen a területen, majd a veszprémiek. A veszprémi ezredről az előző konferenciákon is tartottunk már előadást, Ez csak egy emlékeztetőként, hogy hogy is állt össze maga ez az ezred. Tehát igazából Győr, Komárom, Nyitra, Veszprém vármegyei gyalogosokból, vagy állományból tevődött össze. Háború során 2596 hősjalottat találtam én a halott tényekönyvbe bejegyezve. Ezek közül nagyon sokat a piavai harcoknál is sikerült beazonosítani. Az ezred az offenzíva kezdetén Vittorio térségében állomásozott. Itt érte őket a támadási parancs, és innen indultak június 15-én, akkor, amikor már a szegediek már a Montellón túl voltak, és innen zárkóztak ők föl a Piave vonalához, mégpedig 17-én este már ott éjszakáztak, és délután 8 órakor kezdték meg az átkelés, 17-éről 18-ára a már említett Jakur, Villa Jakur térségébe keltek át ők a Montellón. Az idézett Kókai Lászlótól származik itt Zeiss, a szegedi 46-osoknak az ezredparancsnoka, és azt gondolom, hogy azért jól érzékelteti, hogy érezték ők maguk is, hogy itt gond van, tehát hogy kell a segítség, és akkor ő még a 31-eseket, már mint Kókai László, hadosztályon belül a 31-eseket és a 20-asokat írja, 20-asok a nagykanizsaiak, de nem ők, hanem a 12-esek, a szatmáriak voltak, akik ekkor első körben átkeltek, és 18-án váltják föl a szegedieket az első vonalban, a ekkor beérkező debreceniek. És ami még érdekes, tehát, bocsánat, veszprémiek, tehát a 43-asokat is említi Kókai László, a 43-asok között harcolt Ersánszki Józsi Jenő is, akit említettem az előbb önöknek. A fölváltó csapatokról is ír Kókai László a naplójában, és akkor itt írja, hogy fiatalokból állnak, egészségesek, jól néznek, tehát még azt valószínűleg arra érti, hogy a ruházatuk tiszta, és akkor fel is teszi a kérdés, hogy vajon hogy fognak ők néhány nap múlva kinézni. Hát tudjuk, mert láttunk róla fotókat, Kókai László is két nap után annyira lerongyolódott az itteni harcokban, hogy ő is, mint ahogy Caporetto után, olasz egyenruhába fog átöltözni, csak a felső ruháját tartja meg, mert teljesen megviseli őket az itt töltött, hát az átkelés elejétől kezdve folyamatos készenlétbe töltött időszak. Ez a terület, amit már említettem, tehát Sovilla térsége, Sovilla Szent András és Nervéz előtere, ahol a 31-esek állásban vannak, és Sovillától dél-délkeletre alakítják ki az ő védelmi rendszerüket. Ez a Bellunói, Montebellunói vasútvonal, és a vasútvonalnak a védelme lesz az, ahová ők felsorakoznak. A szegediek egyébként azt gondolják először, hogy majd a 41. hadosztálynak a feladata lesz az a támadásnak a továbbvitele, azonban rájönnek, hogy nem, hanem csak átveszik tőlük ezeket az állásokat, mert nincs akkora erő, nincs olyan tüzérségi fedezet mögöttük, amivel ezt a támadást meg tudnák valósítani, és közben valószínűleg a hírszerzési eredményekből tudják, hogy több hadosztályt, illetve több hadtestet átcsoportosítanak az olaszok erre a területre, mégpedig a Dél-Tirol felől eredménytelennek bizonyult támadás következtében, ott felszabaduló erőket ide a Montello térségébe hozzák át. És itt rendezkednek be, vagy itt indítanak támadásokat. Nagyon heves harcok folynak ebben a térségben, és itt is a veszprémiek is tulajdonképp védelemre rendezkednek be. Védelemben nagyon jók, ugye ezt tavaly tudtuk az Isonzó csaták kapcsán, hogy a Kostányavicánál a 10.-11. Isonzó csatákban milyen súlyos harcokat vívtak, és milyen hősiesen helyt tudtak állni. Hát itt is Szovilánál is nagyon hősiesen tartják ezeket az állásokat, súlyos veszteségeket szenvedve, de támadásra már őket nem vetik be. És eljön június 20-a, amikor a döntés megszületik. Egyébként az uralkodónak szerepe volt a támadás megindításában, szerepe lett később a támadás lefújásában is. Itt van ekkor, és ahol a hadtest parancsnokság is van, tehát azon a településen fölkeresi József főherceget, ott van Borjevics is, ott van a vezérkari főnök Artúr Arc is, és 20-án két órakor még bizonytalanok, hogy folytassák az offenzívát, vagy esetleg visszavonulás legyen, és este délután 5 órára dől el, hogy nem szabad kockáztatni az átkelt haderőnek az épségét, tehát vissza kell vonni a Piavén innen a erőket, és 20-án délután ezt ki is adják ezt a parancsot, és 21-ére, 22-ére, illetve 22-ére, 23-ára visszatérnek az erők a Piave innenső partjára. Amit láthatunk ebből az idézetből is, ami hadtörténeti levéltárban az ezred anyagából származik, tehát a katonáknak a harci kedve a támadásra megvolt. Tehát ők ezt csalódásként élték meg, hogy ők nem mehettek itt tovább. Összefoglaltam néhány adatban az itteni veszteségeket is, szintén a levéltári anyag alapján. Amit érdekes, hogy még a jelentés 68 fő elesetről szól, bár mondjuk ez a jelentés június 25-ei, tehát közvetlenül a harcok után íródott, valószínűleg az eltűntek között elhunytakat még nem vette figyelembe, addig a halotti anyakönyv szerint én 115 hősi halottat találtam, akit a 31-esek itt elveszítettek a harcok során. A monarchia pedig 150 ezer főt veszített ebben az egész offenzívában. Én azt gondolom, hogy ez a 150 ezer ember később ősszel nagyon hiányzott egyrészt, másrészt pedig morálisan törte meg a hadsereget, hogy egy sikertelen offenzívában vettek részt, tehát nem tudták azt a célt elérni, amit itt szerettek volna. Néhány kép még a területről. A Piaván nyugalmi állapotban egy békés kis folyócska. Itt ezen a területen keltek át a veszprémiek és a Piavén. Ez idén nyáron készült, ez a fotó. Nervéza, itt szinte minden a háborúról szól. És hát így néz ki, amikor árad a Piave. Ezt két hete készítettük. Szombaton voltunk ki, szombaton még szép nap volt, szombaton mentünk ki. Vasárnapra értünk a Piavéhoz, egy nap esett, és egy nap esőzés után teljesen megváltozott a folyónak a képe. Tehát el lehet képzelni, hogy mennyire változtak meg a viszonyok itt, amikor az offenzíva is zajlott. Ugyanaz a kastély, a San Salvatore kastély a másik irányból, azért érdekes a San Salvatore, mert ott egy megfigyelő hely is volt, nagyon sokan sokszor említik a leírásokban, naplóban, visszaemlékezésekben. A Montellóról maga a Piavé is lenne Nervéza városkája, ez pedig is Szovilla, és az említett templom Szovillában a parókia de Nervéza, és előtte található Szovilla település, és ott húzódtak az állások, a szegediek, amit később a veszprémiek vettek át, és ha megnézzük ezt a területet, az 1-es és 2-es század területét sikerült a helyszínen is beazonosítani, hát a vasútvonalnak ma már csak az emléke van meg, tehát a sinekből látni még itt-ott részeket. Hát ez volt az a töltés, ahol nagyon súlyos harcokat vívtak a veszprémiek is. Az emlékezetnek is nagyon sok helye van az olasz részről is, tehát ott például egy osszáriumot emeltek az olaszok, közel 10 000 olasz hős alatt van ebben az osszáriumban eltemetve, és ami számunkra érdekes, ez egy másik temető, ez a Cittadellai temető, és a veszprémiek szempontjából is érdekes, mert ez a Piavén túl elesett osztrák-magyar katonáknak egy gyűjtő temetője. Közel 22 ezer osztrák-magyar katona van itt eltemetve. A legnagyobb Olaszország területén található osztrák-magyar katonai temető, és hát a veszprémiek is itt vannak. Sikerült találnom egy olyan hadapród jelöltet, Kertis Mártont, aki az anyakönyvben is megtaláltam, és megtaláltam a temetői nyilvántartásban is, és a neve, a sírja is megvan, és ott szerepel a neve is ezen a sírkereszten. Egy Tersánszki idézett még lezárásként az említett regényéből, ami igazán érdekes, tehát ő nagyon jól meg tudja örökíteni azt a csalódottságot, amit a sikertelen offenzíva a katonák számára jelentett. Ezt ő a saját személyes tapasztalatai alapján írta így meg. Tehát innét már csak az ellenség kényekedve szerint való béke várható, mert ebbe az offenzívába mindent beleadtunk, ami beleadható volt, és tényleg nem a katonákon múlt ennek az offenzívának a sikere. Záróképem egy ponton a Piave partján, olasz díszkivilágításban. Hogyha arra járnak, érdemes fölkeresni a helyszínt, mert nagyon sok emlék van, ami ránk, magyarokra vonatkozik, és kimondottan a veszprémiek szempontjából is érdekes. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!
Köszönjük szépen! Egy gondolatot ragadnék ki, ami nagyon reflektál az előző előadásra is, hogy az alakutok azzal a reménnyel indulnak az offenzívába, hogy annak sikere esetén meg tudják tölteni a hasukat, és föl tudnak szerelkezni, illetve föl tudnak ruházkodni, hát ilyen körülmények között egy offenzívát elindítani. Hát látjuk, hogy nem egyszerű, és azt végigvinni aztán tényleg nem az. Most pedig felkérem Gottfried Brannát, a Remenel Szabolcs-Szatmár-Beleg megyei levéltárának munkatársát, levéltárosát, hogy a 10-es honvédek háború utolsó napjáról szóló előadását tartsa meg.
Tisztelt hölgyeim és uraim, először is szeretném megköszönni a szervezőknek a meghívást. Mindig öröm Veszprémbe jönni, és mindig öröm beszélni a Magyar Királyi 10. Honvéd gyalogezredről. A Magyar Királyi 39. Honvéd Gyaloghadosztály 1916. szeptemberétől 1918. márciusáig Erdélyben az úgynevezett román fronton szolgált. A románokkal megkötött előzetes békeszerződés után 18. március végén az ezred elhagyja Erdélyt. Az első pillanat, amikor újra megtaláljuk őket, az, és biztosan tudjuk, hogy ott vannak, az 1918. júniusa és Bács-Bodrog vármegye. Bács-Bodrog vármegyében a Magyar Királyi 78. Honvéd gyalogdandár benne a 10. és a 16. ezreddel rekvirálást végez. A publikus forrásokban általában csak a rekvirálás jelenik meg, azonban tudjuk a hivatalos jelentésekből, hogy másról is szó volt, mégpedig arról, hogy katonaszökevényeket és hadifoglyokat fogtak el raziák során Bács-Bodrog vármegyében. Kik ők? A császári és királyi 6. gyalogezred Pécsen fellázadt pótkerete, amely Bácskába menekült, és az általában szerbeknek nevezett katonaszökevények. A helyzet súlyosságát jól illusztrálják az adatok. Június elejétől június 20-áig 2000 katonaszökevényt, több mint 2000 katonaszökevényt és szökött orosz hadifoglyot szed össze csak a 10. honvéd gyalogezred, és csak azok, akik nem csendőrségi alárendeltségben tevékenykedtek, mert voltak olyan alakulat részek is, amelyek csendőrségi alárendeltségben teljesítettek itt szolgálatot. Azt hiszem, hogy ez az epizód ugye a háború utolsó évének és legutolsó szakaszának egyik súlyos problémájára mutat rá. Egyébként a pécsi lázadást a 39. hadosztályhoz tartozó másik ezred, a Magyar Királyi 9. honvéd gyalogezred, a kassaiak verték le. Mi Bácska kapcsán ne jusson eszünkbe a hideg napok, nem a második világháborús történet ez, gyakorlatilag az akció során 4-szer került sor fegyverhasználatra és 2 halálos áldozattal járt ez a körülbelül 20 napos tevékenység. 1918. július elején az ezredet már Budapesten találjuk, ahol a fenyegető általános sztrájk miatt Kőbányára viszik őket. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a Keleti pályára, a Köröndre, a kispesti villamos művekhez géppuskákkal megerősített századokat vezényel neki minden nap. Az ezred fennmaradó része pedig a villamosok első és hátsó peronján feltűzött szuronyokkal utazik, így demonstrálva jelenlétét. A Magyar Királyi 10. honvéd gyalogezred bácskai és budapesti alkalmazás egyaránt az 5. háborús év súlyos hátországa problémájára utalnak. Tünetei mindazoknak a nemzetiségi, gazdasági, szociális, társadalmi, politikai, sőt katonai feszültségeknek, amelyek a front mögötti hátországot jellemezték. A Magyar Királyi 10. honvéd gyalogezred ilyen előzmények után július 15-én indult el az olasz frontra. Ez a kép már az olasz fronton készült, az ezred tisztikaráról. Egyébként a 18-as év egyik tragédiája, hogy egy ilyen erős kohéziójú és mentalitású ezredet vagy hadosztályt ekkor még az olasz frontra kell vinni. Túl a monarchia erőinek piavai kudarcán az októberi nagy olasz támadás előtt került tehát az ezred az olasz frontra, mégpedig a 11. hadsereg 6. hadtestének alárendeltségében a Brenta völgyét, az úgynevezett Brenta szegélyre kerülnek. Ennek a rövidke frontszakasznak a jelentősége abban áll, hogy a tőle balra eső Montegrappa és a jobbra eső hétközség-fennsík területén állomásozó csapatok visszavonulása csak az abban az esetben volt, adott esetben lehetséges, hogyha ezt a Brenta szegély szakaszt az ezrednek sikerült tartania. A harcokról tudottan részletesen nem szeretnék beszélni, ez egy fotó, amely talán csak illusztrálja a Brenta völgyének, a Dolomitoknak a vonulatait. Tehát ennek a szakasznak a jelentőségét, ami itt fekete vonallal van rajzolva, és nyilvánvalóan nem követi pontosan a front szakaszt, hiszen az a peremen húzódott, a két területről, a két súlyos harcokat elszenvedett területről visszavonuló erők biztosítása adhatta esetben, illetve általában a Brenta völgyének védelme. Október 14-én és 15-én ezt a San Francesco hegycsúcstól Sasso Rosso át a Gardena völgyéig tartó vonalon a Sasso Rosso-t támadták az alpini alakulatok. Itt már korábban feljutottak a peremre. Mind a két támadást visszaveri a 14. honvéd gyalogezred, amely itt van ekkor állásban, tehát a Sasso Rosson, és amely már átesett a spanyol nátharjárványon, és eddig 6-7-es esőzésben látta el a frontszolgálatot. Másfél hónapos frontszolgálat után, október 21-én az ezredet kivonták ebből a védelmi vonalból, és visszavonták Osztéria Barikáta térségébe. Itt pedig a magyar királyi 16. gyalog ezred vette át ennek a vonalnak a védelmét. Változás következett be ekkor az ezred vezetésében. Október, ez egy korabeli, inkább csak fotótörténeti emlék, így távolról nézve a Sasso Rossóról és az oroszok által elfoglalt Ircornone magaslatról. Tehát október 23-án az ezred vezetésében változás következik be. A kép közepén látható Sáfrán Géza ezredes egészségügyi okok miatt átadja az ezred vezetését Szabó Sándor őrnagynak, aki addig a második zászlóalj parancsnoki teendőit látta el, és akit ezen a képen itt láthatunk. Tehát a katonai felső vezetés, és ez egy elég fontos momentum, amit a tisztek a visszaemlékezésükben emlegetnek, október 28-tól visszatartotta az olasz frontra tartó újságokat, leveleket, amivel több kárt okozott, mint hasznot, hiszen tovább erősítette a bizonytalanságot, sőt felháborodást váltott ki nem csak a legénységben, hanem a tisztikar körében is. A lapokból korábban tájékozódó Magyarország, Románia és Szerbia felőli veszélyeztetettségéről szóló híreket olvasó katonákban addig is gyűlt az aggodalom, de az információk hiánya még nagyobb szorongás dühöt váltott ki belőlük. Az alakulatok fegyelme rendje egyre intenzívebben romlott, a hadsereg felbomlásra egyre nyilvánvalóbbá vált. Szabó Nagy, aki ekkor már ezredparancsnok, úgy próbálta meg enyhíteni ezt az információ hiányt, hogy folyamatosan felkereste az alakulatait, és próbálta az általa megszerzett információkat velük közölni. Viszont fegyelmet kért, hiszen, és idézem, ezt mondta, mert innen az ellenséges nyomás súlya alatt csak rendben felső parancsra lehet távozni. Természetes meglátás ez egy katonatisztől, kár, hogy az osztrák-magyar hadvezetés a piavei offenzíva helyett nem az ellenségtől harcban történő leválást, a visszavonulást tervezte, készítette elő. Ekkor a magyar legénységű alakulatok körében, így a 10. honvéd gyalogezredben is egyértelmű vált a szándék, az igény a hazatérése, a veszélyeztetett hazába való hazatérése. Október 29-én lázadás tört ki az ezredben, mégpedig a második zászlóhajban, amelynek korábban Szavó őrnagy volt a panasnoka. Egyébként gyakran beszélünk arról, hogy elfogyott a fehérnemű, elfogyott az élelem, elfogyott a fegyverzet. Még egy dolgot említsünk meg, elfogytak a tisztek. A második zászlóhajban 1918. októberében egyetlen törzstiszt, azaz hivatásos tiszt van, a többiek valamennyien tartalékos tisztek. No, de visszatérve a lázadáshoz, a lázadást, a második zászlóalj 7. századának lázadását maga a zászlóalj gyűri le. Másnap az ezredparancsnok Szabó Sándor felkeresi őket. Ekkora már a lázadó 7. századot fölállították, fölállították, a többi fegyveres század körbevette őket, és géppuskákat irányoztak rájuk. Szabó Sándor rendkívüli döntést hoz, és nagyon okos döntést hoz morális, emberi, katonai tekintetben egyaránt. Pellengére állítja a századot. Mindenkit megfenyeget, hogy agyon löveti. Természetesen senkit nem lövet agyon. A felbújtó kiállítják a századból, akiről Szabó látja, hogy úristen, ez az én jelentő katonám, aki hosszú időn keresztül a legnagyobb veszélyek között hozta és vitte a híreket, egy egri fiatalemberről volt szó. Egyébként, aki elnézést kért, Szabó pedig természetesen megbocsájtott neki, senkit nem lövetett. Nagyon megelégedett a pellengérrel, nem használta a bitót. Ennek a történetnek a felszínén mutatkozó elemei is figyelemre méltóak, de még inkább az, ami mögötte van. Már az is csoda, hogy 1918. október 30-án egy ezredparancsnok kiment egy lázongó alakulathoz, az pedig, hogy rendet csinált, az a csodák csodája. Amikor a haderő bomlása, szemlátomás már nyilvánvaló, amikor parancs nélkül születtek döntések, amikor a tiszti tekintély gyakran semmivé vált. A rendetlenül visszavonuló éhező és nem éhező katonák egy része már a front mögött fosztogatott, esetleg a front mögött élő, felfegyverzett lakosság fosztotta ki a menekített katonai szállítmányokat. Ebben a káoszban történt mindaz, ami történt a második zászlóalja. A Szabó Sándor 1933-ban készült vázlatát látjuk a további napok eseményeivel kapcsolatban. Ekkor már az ezred a hazaszállítására várt. Október 31-én azonban azt a feladatot kapta a császári és királyi 6. hadtest parancsnokságától, hogy utóvédként biztosítsa a hétközség fensíkon és a Monte Grappa szegély hegyein harcoló fokozatos visszavonulását. Tehát gyakorlatilag az eredeti feladat lépett újra érvénybe. A magyar királyi 10. honvéd gyalogezred a Brenta-Castelnuovo telve vonalon, tehát körülbelül itt látott el utóvéd feladatokat, azt a feladatot kapta, hogy az előre nyomuló olaszokat lehetőség szerint állítsa meg, vagy lassítsa azoknak a mozgását. A hatest parancsnokságon Szabó Sándor a parancsal együtt mindent kapott egy papírlapon, megjelölték a tartalékerőket, megjelölték a csatlakozó erőket, gyakorlatilag az egész hadtest tüzérsége neki volt alárendelve, tehát mondhatnánk azt, hogy ideális feltételek között végezhette volna itt a feladatát, azonban ezen a papírlapon kívül Szabó Sándor nem kapott semmit. A vonalról előre küldött Mozsár főhadnagy vezetésével egy századot a legszűkebb részre, ahol kézi géppuskákkal, alagutakból próbálták meg az olaszokat megállítani. Azt a parancsot adta a századnak, hogy lassítsák az olaszokat, de nagyobb támadás elől fokozatosan vonuljanak vissza. Ehhez képest ez a század utolsó töltényig harcolt, és a megmaradt 25 ember később majd csatlakozott az ezredhez. Telve miután a utóvéd szerepet a 16. gyalog ezred vette át tőlük, Levikó irányába vonultak vissza. A következő feladat, amely még parancsként érkezett az ezredhez, az Pergine településhez kötődik. A városban fosztogattak katonák és a polgári lakosság, a pályaudvar környéken katasztrofális állapotok voltak. Szabó bement a városba, szemrevételezte, hogy mi is történik ott, aztán bement az ezred is, és körülbelül fél óra alatt különösebb áldozatok nélkül rendet csináltak a városban, 200 a városban, 100 pedig a vasútállomás környékén csinált rendet. Ekkor azonban már délfelől antant alakulatok közeledtek a település felé. Ekkor kapta az utolsó parancsot Szabó Sándor a felső katonai hatóságoktól, ami így szólt, Trient lehető megkerülésével azonnal elvonulni, ha az ellenség követ ellenállás mellőzendő, éjjelezés, lavis, pont, hadosztály parancsnokság. Tehát ez volt az utolsó parancs, amit az első világháborúban az ezred kapott. Ezt az útvonalat követve az ezred vonata az besodródott Trientbe, olasz fogságba esett. A gyalogzászlóhajók azonban elkerülték Trientet és eljutottak Salorno településig. November 3-án, éjszaka 1 és 2 óra között Szabó Sándor értesül a fegyverszünetről. Ebben az az érdekes, hogy a fegyverszünetet még alá sem írták, mint azt tudjuk, az délután 3-kor fogják aláírni, tehát itt nem 24 óra problémáról van szó, hanem 36 óráról, ugyanis az olaszok majd csak 4-én délután 3-tól tekintik életben lépetnek a fegyverszüneti szerződést. Tehát eljutottak Salornóig, pihennek, az első és, harmadik zászló a Salornótól északra, a második zászló az ezred parancsnokkal együtt Salornótól délre. A fáradt alakulat lefekszik, maga Szabó Sándor is elalszik, és egyszer költik, hogy páncélkocsik és lovassági erők nyomulnak előre Salornó felé. Miután tisztázódik számukra a helyzet, nyilvánvalóvá válik, hogy az olasz vonal a Salornónál húzódik, ekkor 3-3 van november 4-én, tehát a második zászló egy 15 percre és kb. 300 méterre van a háború végétől, de ők délen vannak, tehát később majd látjuk, fogságba esnek. Azonban a fogság története nem ilyen egyszerű, és nem akarnak fogságba esni. Szabó Őrnagy úgy dönt, hogy a zászlója áttör az olasz vonalon. Megpróbálják, megkísérik az áttörést. Az egyik legfontosabb ellenérv az akcióval kapcsolatban az az volt, hogy nem voltak kézigránátai. Tehát kézigéppuskával jól el voltak látva, és ezeknek a gyorsmozgású olasz alakulatoknak az áttörése nem is lehetett egy lehetetlen feladat egy a háborút gyakorlatilag végigharcoló tiszt és legénység gyalogs... háborút végigharcoló gyalogság számára. Azonban a kézigránátok hiánya mellett a másik probléma az óriási zsúfoltság, tehát gyakorlatilag mozogni sem nagyon tudnak. A Szabó Őrnagy az ott a olasz zárlatot parancsnokló Paolo Ferraguti kapitánnyal tárgyalásukat folytat, és kifejezi, ha kijelenti azt, hogyha őt az olaszok nem engedik át, a fegyvert nem teszi le, áttörnek ezen a vonalon. Hosszadalmas tárgyalások kezdődnek Ferraguti és Szabó között, amiközben történik egy nagyon érdekes esemény, amit talán érdemes megemlíteni, ez az, hogy a 21. hadtest parancsnokságától, annak a vezérkarától érkezik egy osztrák tiszt, aki valamilyen felsőbb katonai hatóságtól, tehát valószínűleg valamelyik hadsereg parancsnokságtól hoz egy kérést az olaszoknak, egy német nyelvű kérést. Ezt a kérést Szabó Sándor fordítatja le Stojanovics Ettore tolmácsával németről olaszra. Ő beszél németül, tehát elolvassa a levelet, amiben azt kéri ez az osztrák-magyar felsőparancsnokság, hogy az olaszok szállják meg Tirolt a Brennerig. Tehát gyakorlatilag az osztrákok azt kérik, hogy az olaszok nyomuljanak elő a későbbi osztrák-olasz határig. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az addig feltorlódott összes erő, az is, amelyik Salornótól északra van, fogságra van ítélve. Szabó gyakorlatilag ezt a kérést árulásnak tekinti, de ez az a pillanat, amikor letesz arról, hogy megkísérelje a Salornónál való áttörést, mert most mit is csinálhatna, sikerül is átjutni az olaszokon, utána mi lesz. Ezt az olaszokkal akkor még nem közli, hanem tovább folytatja a tárgyalást, elhitetve velük, hogy még mindig a harcon gondolkodik. Na, miután megegyeznek, 5-én az olaszok azt kérik, hogy a zászlóalját vonja vissza Salornótól. Körülbelül 3 kilométerre vonul vissza a második zászlóalj. 5-én éjszaka a fegyverzet gyújtható részeit meggyújtják, a többit pedig behaingálják az ecsbe, tehát az olaszoknak fegyvert nem adnak át. Hogy milyen respektet hívtak ki Az olaszoknál azzal bizonyítható talán, hogy még a fogságba esett alakulatokat az olaszok gyalog viszik a síkság felé, addig ezért a második zászlóért vonatot küldenek, és vasúton szállítják Rovereto-ig a fogságig. Na most nézzük meg még annyi idő, nem tudom, van-e a forrásunkat, az egyik forrásunkat, de a legfontosabb forrásunkat, Szabó Sándor 33-ban megírt visszaemlékezését, amelyet ma is a történelmi levéltárban őriznek, és amelyet sikerült egy véletlen folyamán felelnem. Ez a boríték, ugye, mint látjuk itt, Markó alezredes rájegyzi, hogy csak a vezérkar engedélyével kutatható. Utána néztem, hogy az irattárban, hogy miért. Épp ezért emiatt a levél miatt, amit ugye az olasz-osztrák viszonyt érinti, ami ebben az időszakban, 32-33-ban azért elég kényes, ezért úgymond titkosítják ezt a átvitt értelembe, vagy nem szó szerint, titkosítják ezt a dokumentumot, és csak a vezérkar főnökének engedélyével volt kutatható, olyannyira, hogy nem 7 pecsétes titok volt, mert csak 6 pecséttel zárták le a hadilevéltárban ezt a tanulmányt, amely publikus formában, mert hogy publikus írásnak készült, csak 1939-ben jelent meg, tudjuk, ekkora már Dél-Tirol nem volt probléma idézőjelben, tehát 39-ben jelent meg az ezred emlékalbumában, a 10. Honvéd gyalog ezred emlékalbumában, azonban ott sem a teljes szöveg. Ha vizsgáljuk a forrás hitelességét, nem tudom mennyire jött ki ebből a történetből, hogy akár ez lehetne egy hősködés is, a saját szerep és az alakulat szerepének túlértékelése és utólagos kifényezése, nem erről van szó. Biztosan tudjuk, hogy nem erről van szó. Miért? Mert hogy Bolognában 1932-ben egy Paolo Ferraguti nevű kapitány elkezdte rendezgetni a saját iratait. És ott talált néhány dokumentumot, amelyik erre a bizonyos november 4-ére és 5-ére vonatkozik, és a Szabó Sándorral folytatott tárgyalásokra. Megkeresi a római magyar katonai attasét, megkeresi a budapesti, az olasz királyság budapesti nagykövetségét, hogy éle még ez a Szabó Sándor, vajon a hazájában úgy tisztelik-e, ahogy ez a Szabó Sándor megérdemli, és gyakorlatilag Paolo Ferraguti, aki ekkor már lovassági alezredes, és a bolognai tiszti kaszinó levélpapírján írja ezeket a leveleket, bizonyítja mindazt, amit Szabó Sándor a visszaemlékezésében leír, és akkor én ezzel szerintem biztosan túlléptem az időt, ezzel a levéllel zárnám, ami az egyik levele Paolo Ferragutinak, és amint ceruzával látható a magyar fordítás. Azok a dokumentumok, amelyek 1932-ben Bolognában Ferraguti alezredes tulajdona birtokában voltak, azoknak a másolatai és a levelének másolatai szintén megvannak a hadtörténelmi levéltárban. A zászlóalj fogságba került, 1920-ban tér majd haza a legénység is és a tisztikar is. Köszönöm szépen a figyelmüket, ennyit szerettem volna.
Köszönöm szépen, itt is csak egy gondolat erejéig, hogy Barna említette a tisztek, hivatásos tiszteknek a sorsát, hogy ez nem csak az első, a második világháborúban is jellemző, hogy a hivatásos állomány létszámadatához képest nagyságrendekkel nagyobb veszteségeket szenvedett, és tudjuk jól, hogy a parancsnoki lánc megszakadása, meggyengülése az a honvédség életében mit jelent, mit jelenthetett. Köszönöm szépen, szünetet rendelnék most el, illetve előtte, amennyiben valakinek kérdése lenne az elhangzottakhoz kapcsolatban, most van lehetőség, hogy föltegye. Mikrofont adjak, vagy nem kell? Kihez intézni a kérdést, mert nem én szeretném megválaszolni. Bocsánat, közben itt volt egy kis szakmai beszélgetés, akkor még egyszer föltenni a...
Az indok minden esetben a hadihelyzet alakulása volt. Működik, jó. Szóval, hogy ez mennyiben tűnt utólag öncélúnak, vagy a korabeli kritikusok szemében öncélúnak, az persze laikusként, meg civilként nehéz megítélni. Nem is vállalkoznék én erre. Én csak a tényt rögzítettem, pontosabban fogalmazva idéztem a jelentéstevőnek ezt a észrevételét. De úgy tűnik, hogy miután ő ezt szóvá tette, ez valóban komoly problémát jelentett. Egyébként pedig hát van egy másik vetülete ugyanennek a problémának. Tulajdonképpen az, hogy és ez a jelentés másik részében, amire nem hivatkoztam itt konkrétan, szintén szerepel, hogy a csapatok egy része, főleg a magyar alakulatok, amelyek rendelkeztek megfelelő szaktudással, úgy mondjam, a civil életből, egészen jól működő hát ilyen kertészetet, pontosabban fogalmazva inkább kis kerteket csináltak ugye a frontvonal mögött, és ebből elég jelentős mértékben sikerült feljavítani a saját ellátásukat, ami egyrészt nagyon jó volt, másrészt pedig kivívta a szomszéd alakulatok részéről a féltékenyiskedést. Nem értették, hogy a magyarok még itt is hasznot húznak abból, hogy ők otthon ugye eleve jobban élnek. Nem beszélve arról, amikor ezeket az alakulatokat cserélgették, akkor nyilván a kiskert ott maradt. Tehát emiatt aztán a kiskertek tulajdonosai nyilván joggal ugye emeltek kifogást. Úgyhogy volt egy ilyen vonatkozás is a dolognak. Esetre azt gondolom, hogy nem ez volt a legnagyobb problémája akkor a osztrák-magyar hadvezetésnek. Volt elég baj az én kívül is.
Talán nagyon buta lesz a kérdés. Azt szeretném tudni, miért fogytak el a tisztek? Az első sorokban harcoltak, vagy eleve kevesen voltak?
Amit én tudok mondani, az mondjuk tulajdonképpen eléggé ismert dolog. A tisztek már 1914 nyarán őszén korat elén elfogytak. Tehát egészen brutális veszteségeket szenvedett az osztrák-magyar haderő az 1914. évi harcokban, és különösen magas volt a tiszti veszteségek aránya. És emiatt lényegében véve, hát vannak történészek, akik kerekperec kijelentik, például Deák István, hogy az osztrák-magyar haderő lényegében véve átalakult tartalékos tisztek hadseregévé, hiszen a tartalékos tisztekkel kellett pótolni az egyébként hivatásos állományt. Lényegében véve későbbiek folyamán soha nem sikerült igazából pótolni ezt a veszteséget. A tartalékos tisztetnek a jelentősége vagy szerepe egyre inkább növekedett, ami nyilvánvaló módon hát úgymond csak nem szolgálta a monarchia harcértékének növekedését. Érthetetlen módon egy tartalékos tiszt sosem volt olyan képzett, általában véve, mint egy hivatásos, még ha egyébként elő is fordultak ellenpéldák. Ezzel együtt azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen csodálatra méltó, hogy az osztrák-magyar hadsereg ilyen körülmények között is ilyen sokáig kitartott és eredményesen tudott harcolni.